Nagyon sok szeretettel és tisztelettel üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Mária Rádió női kincsek adását hallgatják. Itt ülünk a Szőnyi úti stúdióban nagyon kedves vendégemmel, Józsa Judit kerámikus művésszel. Egy nagyon izgalmas és tartalmas beszélgetésnek nézünk elébe, reményeim szerint. Elnézést, elfejtettem bemutatkozni, Ágostházi Mária vagyok. És a műsor azért lesz izgalmas, mert megint megkíséreljük a lehetetlent. Azt a lehetetlent, ami talán nem is lesz lehetetlen, a látványt szavakba önteni. Judit ugyanis kerámikus művész, művészettörténész és egy igazi magyar nő. Hogy is kerültem én kapcsolatba az ő műveivel? Mi volt az én nagy élményem? Azzal kezdeném, ha megengedik. Hát a legutóbbival most vasárnap délután jártam fönt a várban, a Magyar Kultúra Házában, és egy gyönyörűséges kiállítást nézhettem végig, többet magammal, hát én nem is tudom, abban a két szobában közel 100-an szorongtunk, és ami a legizgalmasabb volt sok minden mellett az, hogy egész kicsi gyerektől, egész idős hölgyekig, urakig egyaránt csodálattal figyeltek egy fiatal hölgyet, akiből áradt az erő, a derű és a humor is. És ő Józsa Judit. És ez a kiállítás, amin vasárnap részt vettem, ez a tárlatvezetésen, már a sokadik kiállítás, majd Judit elmondja, hogy hanyadik, mert már én számon se tudom tartani, de most azért különleges, mert megint olyan témát választott, ami mindannyiunkat, főleg a nőket, nagyon érdekel. Magyarok nagyasszonyát, magyarok magyar nagyasszonyokat. Hát kezdjük akkor talán a legfrissebbekkel, akikről legelőször beszéltél, kedves Judit, a magyar származású szent asszonyokról.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, hiszen az én életemet meghatározza a hit, a remény és a szeretet, és azt gondolom, hogy egy ilyen rádió hallgatóihoz ez a három erény igazán közel áll. Valóban most vasárnap nagyon sokan voltak fönt a Magyar Kultúra Alapítvány székházába a tárlatvezetésen, és számomra nagy boldogság, hogy ilyen sok érdeklődő van, és rajtam kívül még nagyon-nagyon sokan szeretik a magyar történelmet, és hát éppen most e kiállítás kapcsán a magyar nagyasszonyokat. Valóban a kiállításnak a középpontjába a Patrona Hungárii, Magyarország, Anyaország és Erdély szobra áll, és emellett a három kiemelkedő szobor mellett láthatjuk még azt a három női szentet is, akik a nemzetközi színtéren viszi a magyarság hírnevét. Azt gondolom, hogy legelőször mégiscsak Magyarország, Anyaországról mesélnék, mert nekem erdélyi magyarnak, hiszen én Korondon születtem Erdélyben, nagyon-nagyon jó érzés anyaországi magyarnak lenni és itt élni az ország szívében. Ez a szobor, hogy azért a rádióhallgató el tudja őt képzelni, egy hármas halom motívumra épített kompozíció, a hármas halom hátsó részén gyönyörű szép magyar népi ornamentika látható, ami valójában a reménység virágai szökkennek ott szárba ezen a halmon, és középre hangsúlyosan elhelyezve láthatjuk Magyarország megszemélyesített alakját gyönyörű szép díszmagyar viseletben, a szent koronával a homlokán, és körülötte pedig apró pici gyerekek állnak, ülnek, térdepelnek. Az összes gyerek a Trianonkor elszakított területeket testesítik meg. A legkisebb, akit az ölében tart az anya, nem más, mint a csángó magyarság. Őt a pólyájáról lehet azonosítani, hiszen a pólyáját olyan motivumokkal díszítettem, amik a csángó ingekre vannak gyönyörűen hímezve. Magyarország egyik oldalán látható az egyenes derekú szépszál Erdély, tarisznyáján Erdély címerével, ez egy gyönyörű legényke, és mellette ül Párcium, akinek a kezét fogja egy kislány, akinek szépen befont haja, a vállára omlik, Nagyvára címerével a kendőjén, Bártyum fogja délvidék kezét, és a másik oldalon, az anya másik oldalán láthatjuk a kárpátaljai kislányt, Beregszász címerével a válkendőjén, és Beregszász pedig a felvidéki, azaz nyitrai viseletbe öltözött fiúnak a kezét szorongatja, ő pedig a Sopron tájéki viseletbe öltöztetett kicsi kislánynak fogja a kezecskéjét, aki a nyugati magyarságot testesíti meg ebben a kompozícióban. A legkisebb két gyerek a kompozíció alsó részében, tehát a délvidék és a nyugati magyarság a magyar kettős keresztes sávos címert tartja, hiszen ebben az egész kompozícióban a legfontosabb elem a magyarság, az összetartozás és a szeretet. Hiszen ezek a gyerekek bármilyen nehéz történelmi pillanatban élnék is meg a magyarságukat, szeretettel tekintenek föl az anyára, legyen az mostoha, vagy éppen édesanya. Úgyhogy szerettem volna hangsúlyozni ezt az összetartozást. Igaz, hogy ez egy ideáltipikus ábrázolás, de az én szívemben, lelkemben, és nagyon sok határon túl élő magyar szívében ez így van. És ez a kompozíció, én úgy gondolom, hogy sugározza ezt a szeretetet magából. Bízom benne, hogy majd a Mária Rádió hallgatóihoz is elér ez a szeretet.
Egy titkot hadd áruljak el a tárlatvezetés kapcsán. Mesélted el, hogy amikor készült a szobor, akkor bizony azzal is meg kellett küzdened sok egyéb mellett, hogy a kezecskék valóban összeforjanak. Kicsit úgy mögéje gondolva ennek a kis történetnek. Hát valóban ez egy állandó feladatunk nekünk is, hogy ezek a kezek ne engedjék el egymást.
Igen, szimbolikusan is nagyon-nagyon fontos ennek az üzenete, de valóban fizikailag kellett megküzdenem, hiszen aki agyaggal foglalkozott valaha is, el tudja képzelni, hogy amikor az agyag összeszárad, az állandóan összehúzódik és széthúzódik. Tehát fizikailag meg kellett küzdenem a kompozíció mintázása során, hogy az a sok pici apró kéz bizony együtt maradhasson, mert hát akkor elveszett volna az, amit én üzenni szerettem volna ezzel az egész szobrocskával. De Isten kegyelméből sikerült, és ez számomra nagy boldogság.
Igen. Hát akkor folytassuk a magyar származású szentekről egy pár mondatot a bőség zavarával. Elnézést kérek a hallgatóktól, ez az adás nem lesz teljes, tehát nem tudja felölelni a kiállítás teljes anyagát, csak egy kóstolót adunk belőle, és biztatunk mindenkit, hogy október közepéig legalább minden nap 10 és 6 óra között menjen fel a várba, a Magyar Kultúrházába, és nézze meg a kiállítást, mert páratlan élményben lesz része. Mi csak a szavak szintjén próbáljuk elmondani azt, ami a látvány.
Hát bizony nem könnyű dolog mesélni a nagyasszonyokról, annál is inkább nem férünk bele az adásidőbe, hiszen én eddig pontosan 59 nagyasszonyt mintáztam. Ennek nagy része látható fönt a kiállításon, hiszen a korábbi két anyag, a 2004-ben elkészült tárlat 800-tól 1800-ig tartó időintervallumból ölel fel mintegy 26 nagyasszony. A második tárlat, ami 2005-ben készült el, 1800-tól tegnapig tartó időintervallumból a 21 körüli személy van akkor. Igazából ugye az első rész Emesétől Árva-Betlenkatáig, és a második Árva-Betlenkatától Tóth Ilonáig. Tehát azért sok-sok olyan személy van, akit ismernek is, vagy kevésbé ismernek a látogatók, hogy feltétlenül szeretném, hogyha találkoznának ott ővelük. És a harmadik része, ami az idén készült el a magyar nagyasszonyoknak, teljesen új személyekkel, persze egy szubjektív válogatásról van szó, úgyhogy azt már is elmondhatom, hogy több kiállítási anyagra való asszonyunk van, rendkívül büszkének kell lennünk arra, hogy ennyi asszonyunk van. De hát mégiscsak ejtsünk szót, a Mária Rádióban vagyunk, azokról a szentekről, akik számomra nagyon kedvesek voltak. A korábbi kiállítási anyagokban láthatjuk a négy árpádházi női szentet, ilyen ugye a Szent Margit, Szent Erzsébet, Szent Kinga és a Szent László királyunk leánya, a Szent Piroska. És a mostani kiállításban láthatunk három izgalmas alakot, akiket kevésbé ismernek. Ilyen portugáliai Szent Erzsébet, ugye második Endrének a dédunokája, apukája, skóciai Szent Margit, Szent Istvánnak az unokája gyakorlatilag ő, és hát akit jobban ismerhetnek, nem más, mint Hedvig, Szent Hedvig, ugye Nagy Lajosnak a kisebbik leánya. Ezek a lányok, asszonyok a nemzetközi területen viszik a hírét a magyarságnak. Skóciában a kis Szent Margitot minden angol királynőnek az anyjaként tisztelik. Portugáliában a kis Szent Erzsébetet úgy tisztelik, mint mi az Árpádházi Szent Erzsébetünket. Nem véletlenül kapta ezt a nevet. Ugyanazok a csodák történtek meg a sírjánál hasonlóképpen, mint a mi Árpádházi Szentünknél. És hát ugye nem kell sokat mesélnem Hedvigről, amikor ő meghalt, annyira tisztelték, hogy a krakói Wawelben az oltár alá temették, tehát igaz, hogy halála után már is csodák történtek, és szentként tisztelték, mégiscsak II. János pápa volt, aki 1987-ben avatta őt szenté. Ne felejtsük el, hogy 2006 óta Szent Hedvig a Dunakanyarnak a védőszent. Úgyhogy boldogok és büszkék lehetünk erre is.
Akkor most hallgassunk egy kis zenét. Ó, dicsőült szép kincs. Visszatérve akkor a kiállításra, ha belépünk a terembe, az egyik legfeltűnőbb szobor, Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő szobra. Hát megmondom őszintén, hogy túl sokat nem tudok róla, de miután szép nagy szobor a többihez képest, vagy plasztika, nem tudom, hogy jól mondom-e, mindenképpen nagy figyelmet kelt. Egyrészt a tartásával, másrészt a tekintetével érdemes ezeknek a hölgyeknek az arcát, a tekintetét is megnézni, és még azt el kell, hogy mondjam a hallgatóknak, hogy ebben a szobában a szobrok nagy része egészen szabadon áll. Tehát ne úgy képzeljék el, hogy a vitrínről vitrínre kell lépegetni, hanem egész közelről meg lehet nézni, talán meg is érinteni, de ezt nem merném mondani, csak halkan mondom, mert engem tényleg néha kicsit megijesztett, hogy jaj, nehogy valami bajuk történjen ezeknek a szobroknak, de hogy egészen közelről és nem egy üvegen keresztül egészen más élmény éri az embert. Hát visszatérve erre a csodálatos orvosnőre, szeretném, hogyha róla beszélnél, hiszen hát nem vagyok benne biztos, hogy ezt minden hallgató tudja, hogy az első magyar orvosnő, hogy is lett orvosnő, és miért került be a szobrok közé.
Valóban vitrénekbe zárva a korábbi két kiállítási anyagot láthatjuk, és az újak, akik az idén készültek el, szabadon állnak a kiállító terembe, körbejárhatóan szinte, és rá lehet csodálkozni. A Hugonnai Vilma szobra Árpádházi Szent Erzsébet nagy szobrához hasonlóan zárható vitrínben látható a nagy kiállító teremben. Árpádházi Szent Erzsébet nagyméretű szobra a belvárosi plébánia templom tulajdona, és kölcsön kaptuk erre a kiállításra, hogy nagyon sokan megnézhessék ez egész közelről. A Hugonnai Vilma szobra viszont a Vecsési Egészségügyi Szolgáltató Központ tulajdonában van, és azért kaptuk kölcsön, hogy az emberek közelről érezzék ennek a szobornak a sugárzását, azt az érzést, amivel én mintáztam. És természetesen azért is, mert ez az Egészségügyi Szolgáltató Központ szeretné fölvenni Hugonnai Vilma nevét, mert hogy még semmit nem neveztek el őróla, pedig hát méltó módon megérdemelni. Valóban az ő élete nem volt egyszerű. Nagyon fiatalon férhez ment, rosszul sikerül a házassága. Egy nagyon-nagyon tehetséges lányról volt szó, aki végül azért ment Zürichbe, mert hogy ott a lányok is tanulhattak egyetemen. Abban az időben Magyarországon erre még nem volt lehetőség. És végül Hugonnai Vilma Zürichben, azaz Svájcban lesz orvosnő, dicsérettel fejezi be az egyetemet, és amikor hazatér onnan, kiderül, hogy érettségit kell tennie, bábaképzőt kell végeznie azért, hogy egyáltalán bábaként dolgozhasson. Természetesen néha azért a kollégák szemet hunytak, és orvosnőként is dolgozhatott, de végül 1896-ban Ferenc József éppen Erzsébet neve napján hozott egy olyan rendeletet, amikor végre a nők is beiratkozhattak Magyarországon az egyetemre, és így Hugonnai Vilma az első asszony volt, aki beiratkozott 1896-ban, és 97-ben át is vette az orvosi diplomáját. El kell mondjam, hogy ekkor 50 éves volt, és az első magyar orvosnőnk. Tehát ezt az életutat, azt hiszem, ezt a kitartást és ezt az erős jellemet igazi példának tekinthetjük, és erősíthet bennünket a csüggett pillanatainkban.
Hát engedjenek meg egy szubjektív asszociációt ehhez, mégpedig azt, hogy amikor most pünköstkor Gyimesben jártam, és vártuk a vonatot Gyimesbükkön, és megjelent a vonat a mozdonyon Széchenyi festett képe, és mellette Széchenyi híres mondása, a merjünk nagyok lenni. Hát bizony én ezt pontosan akár Hugonnai Vilma kapcsán is, és még mások kapcsán is sokszor eszembe jut, hogy igen, merjünk nagyok lenni, merjünk büszkék lenni azokra az elődeinkre, most adott esetben azokra a hölgyekre, asszonyokra, lányokra, akik valami egészen különleges nagy dolgot adtak ennek a népnek, adott esetben az egészségét, vagy pedig más személyes példaadását, és a tartást, tehát azt a bizonyos belső lelki erőt, ami a tartást biztosítja, amit nyilván csak felülről lehet megkapni. De hát lépjünk tovább, mert a műsoridőnk sajnos véges. Mindenképpen szeretném, ha beszélnénk Brunswick Teréziáról, aki a kiállításon gyermekek körében van, és nem véletlenül, hiszen ő volt az első kisdedóvó megalapítója, és ennek a neve Angyalkert volt, de a többit jobb, hát te mondod, Judit.
Brunswick Teréz egy nagyon tehetős családba születő asszony, aki széles látókörű több nyelvet beszél. Bécsben jár, ahol találkozik olyan emberekkel, akik az óvodák és a gyerekeknek a tanításával foglalkoznak, óvodaszervezéssel. De ő ennél sokkal ügyesebben, komolyabban átgondolva, hazatérve Magyarországra megalapítja a saját kúriájából az Angyalkert nevű első magyar óvodát, és annyira összeszervezi a baráti társaságát és az őt követő embereket, hogy egy év múlva már 23 óvoda működött Magyarországon. Gyakorlatilag olyan emberek segítségével, akik tényleg közel álltak hozzá. Hát ehhez kapcsolódik Bezerédi Amália is, aki a kislányának írt könyvét, Flóri könyvét adja át Brunswick Teréznek, hogy ebből a könyvből tudják oktatni, végül is több mint 300 éven keresztül ez lesz a tankönyv az óvodákba a kicsikéknek. Akinek a kezébe kerül a kis Flóri könyve, ne szedje le, mert rendkívül bájos, és öröm ezeket a gyerekjátékokat, gyermekverseket olvasgatni és megismerni.
Ehhez csak azt tenném hozzá, hogy itt a ismertetőben olvastam egy pár gondolatot, és szeretném ezt a hallgatókkal megosztani. Az emberben az érzelmek hamarabb fejlődnek, mint az értelem. Tehát előbb szeretünk, mint gondolkodunk. Amilyenek azok az emberek, akiket szeretek és becsülök, az leszek én is, azt fogom hinni. Kedves édesanyák és kedves nevelők, és mindenki, aki ifjúsággal foglalkozik, kérem gondolkozzanak el ezeken a gondolatokon, mert azt hiszem, hogy nagyon jó irányadók. Na, lépjünk tovább egy kicsit más területre. Cinka Panna. Cinka Panna egy fiatal lány, aki fél lábát felteszi egy valamilyen emelvényre, és az egész testével ráhajlik a hegedűjére. Most elárultam, hogy ő egy ifjú hegedű művész volt. Judit, kérlek, segíts!
Hát Cinka Panna nem a származása miatt kerül be, a nemesi mi voltja miatt ebbe a csapatba, hanem azért, mert mindazt, amit ma a Cinka Pannának tulajdonított nótákról tudunk, hát aki ismeri a Berzsényi nótákat, vagy éppen a Rákóczi indulót, az tudja, hogy miről beszélek. Tehát rendkívül fontos az ő személye és az általa hagyott hagyaték, mert erre épül az összes ma ismert dalunk. Messze földön, külföldön ismerik a Rákóczi indulókat, tehát ezek vérpezsdítő dalok, nóták, hogyha egyáltalán csak a hegedű dallamát a fülekben halljuk, hogy ott cseng, földerül a lelkünk, és hát valóban büszkeség tölt el bennünket. Cinka Panna egy virtuóz, csodaprímás volt, egész kiskorában már 5-6 évesen megtanulta az édesapjától hegedülni, hiszen az ő nagypapája az a Cinka volt, aki Rákóczit elkísérte ugye Rodostóba is. Tehát egy ilyen családi hagyomány öröklődött Cinka Panna ereiben, és hát ő nem hagyta parlagon feküdni, hanem kihasználta ezt, és valóban nagy-nagy örökséget hagyott maga után. Ilyen szempontból Cinka Panna elengedhetetlenül fontos számunkra, és méltó helye van a magyar nagyasszonyok között.
Hát a teljesség igénye nélkül most egy kicsit, ugye te is mondtad, hogy szubjektív válogatás, nem tudunk logikai összefüggéseket találni, de mindenképpen szeretném felfűzni a szobrokat, a hölgyeket egy valamiféle láncra. Mindenképpen meg kéne említenünk a két zsolnai lányt. Ugye a zsolnai kerámia az egy magyar hungarikum, az egyik legnagyobb kincsünk, Pécsett készült, és az ő két leányát ábrázolod, Júliát és Terézt.
Valóban, hát Zsolnai Vilmos az egy fantasztikus személy volt, és Zsolnai Vilmosnak köszönhetően a Pécsi Porcelán Manufaktúra RT, ahogy ma nevezzük, hát csodálatos dolgokat hoz ma is létre, hiszen azt a hagyatékot, amit Zsolnai Vilmos és az egész családja hátrahagyott, nem pazarolták el, hanem igenis őrzik, és mai napig csodálatos dolgok születnek ott. Zsolnai Teréz és Zsolnai Júlia nagyon-nagyon tehetséges lányok voltak, akik tervezőművészként alkottak a zsolnai gyárban. Egészen 1870-es évek elejétől az 1880-as évek végéig az általuk tervezett gyönyörű, mondjuk Júliához köthető a paradicsommadaras, a lótuszvirágos sorozat, és sok ilyen kicsit szellősebb, légiesebb, talán inkább a historizáló stílusban jelent tárgyak az ő nevéhez kötődnek, míg Terézhez többnyire a magyar népművészeti elemeket, motivumokat feldolgozó tervek. Úgyhogy Számomra nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen hagyatékot hagyott hátra Zsolnai Vilmos és a családja, így a lányok is. Ezért mondjuk Zsolnai Júlia úgy jelenik meg a kompozícióban, hogy egy barokkori igazi zsolnai névjegytartó tálnak a motivumát vettem alapul. Ennek a közepében, mint egy kagyló közepében helyezkedik el Zsolnai Júlia, és éppen a Főnix madara sorozatból egy picike kis tányérkát festeget, míg a hátlapja ennek az alapnak egy áttört, gyönyörű, historizáló, motivumos, barokk stílusú kagylóhéj. És Júlia, mint hogyha egy igaz gyöngy lenne, úgy ül ott ennek a kagylónak a közepébe, és a kagyló nem más, mint a zsolnai gyár és a zsolnai család hagyatéka. Miközben Teréz pedig lehuppan a földre, és egy gyönyörű eózin mázas edénykét éppen festeget, és a hátlapja pedig egy igazi eredeti régi zsolnai csempelap, ami valószínűleg a Zsolnai Teréz tervei alapján készülhetett. Úgyhogy ez a két kompozíció különösen közel áll az én szívemhez, hiszen Zsolnai Vilmos az én édesapámnak, Józsa János fazekas mesternek is a példaképe volt.
Sőt, a tálatvezetésen elárultad, hogy ez a kicsi kis kancsó, vagy vázácska, az az édesapád ajándéka volt egyszer.
Igen,
számodra. Tehát belekomponáltad egy kicsit a családot és a gyerekkorodat is. Úgyhogy már csak ezért is érdemes különösen megnézni. Hát a következő számomra nagyon kedves szobor Tormai Cecil szobra. Őről annyit tudunk, egyre többet, sajnos egy pár évvel ezelőtt még én magam azt se tudtam, hogy létezik, most már azért hála Istennek sorba adják ki újra a könyveit, hogy ő volt az első magyar írónő, akit Nobel-díjra javasoltak, ezt sajnos ő nem kaphatta meg, de az írásai olyan magával ragadóak, olyan realisztikusak és olyan stílusúak, hogy tényleg, ha egy könyvét az ember a kezébe veszi, nem tudja letenni. Őróla is készült egy csodálatos portré.
Tormai Cecil nem csak, hogy az első, hanem az egyetlen olyan magyar írónő, akit Nobel-díjra jelöltek ugye 1936-ban, és szegény 1937-ben meghalt, ezért nem kapja meg végül ezt a díjat. Éppen ezért az én kompozíciómban egy olyan Art Deco stílus, ugye 1910-20 körül vagyunk, egy olyan Art Deco stílusú padra ültettem őt a gyönyörű szép korabeli ruhájában, a gyönyörű virágos kalapjában, aminek a hátlapja, tehát a padnak a hátlapja úgy van áttörve, hogy minden egyes áttörés egy babérlevélkét szimbolizál. És összenézve a kompozíció, valójában egy babér koszorú. Tehát méltó módon megkapja ő ezt a babér koszorút ebben a kompozícióban, miközben hogy egyik kezében egy tollat, másik kezében egy jegyzetfüzetet tart, utalva arra sok gyönyörű írása, ami hozzá köthető. Legyen ez a régi ház, amiért ugye a Magyar Tudományos Akadémia Péceli díját kapja, vagy éppen a Bújdosók könyve. De hát az az igazság, hogy ő nem csak az írásaival, hanem az életével és a társadalomért tett dolgaival is kiérdemli a mi tiszteletünket. Úgyhogy ez a fantasztikusan intelligens, 5-6 nyelvet beszélő nő méltó módon lehet példa számunkra.
Hát nagyon köszönöm, hogy őt is megmintáztat, és a többieket is, mert azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül azzal a gondolattal, hogy ez már nagyon-nagyon régóta hiányzik ebből a magyar világunkból. Olyan sok mindenről hall az ember, olyan sok zavaros dologról, és itt, ezen a kiállításon, illetve az előzőeken, mert ugye ennek már sok-sok kiállítás megelőzőleg volt múltja, találkozhattunk azzal a fajta világító szépséggel, igazsággal és erővel, amit én eddig sehol nem tapasztaltam. Megmondom őszintén a hallgatóknak, hogy én inkább a hangok világában vagyok otthon, nem vagyok képzőművész, tehát a látványnak az embere, nagyon ritkán fog meg valami látvány igazán, de Józsa Judit kiállításai, amióta 4-5 éve legalább, de inkább több, minden évben, és ezt most mondom el, minden évben egy új kiállítással mutatkozik és jelenik meg előttünk, mindig elmegyek, és mindig elmegyünk többször is. És itt egy egész röviden azért felsorolnám, mert nem lenne teljes a kép, még annyira sem, hogyha ezeket legalább cím szerint, amiket én magam láttam, ne sorolnék fel. Tehát nekem a legelső az a magyar múzsák, a múzsák, tehát az írók-költők múzsái voltak, ami felejthetetlen volt. Ez is egy külön téma lehetne, hogy egy nagy teljesítményű férfi egy író mellett, mögött egy biztosan egy asszony áll, vagy egy nő mellett egy férfi, mert ilyen is van. Aztán láttam a népmesék kiállítást és a néptáncok kiállítást, ami különösen megérne megint egy hosszú beszélgetést, hogy az is, hogy lehet az, hogy szoborba önteni a mozgást egy mozdulatlanságba. Hát ebben egy picit azért segít az, és ez most itt, hát vegyék jól, értsék jól a kedves hallgatók, a reklám helye, ha ellátogatnak Judit honlapjára, ott megnézhetik ezeket a szobrokat olyan formában is, hogy megfordulnak ezek a szobrok, és lehet látni minden oldalról, és meg lehet állítani egy-egy pillanatra azt a részletet, ami éppen valamiért megragadja az embert. Többször érdemes újra és újra ellátogatni. És hát természetesen a Magyar Nagyasszonyok sorozatnak ez a harmadik kiállítása, amit már azért nagyon vártunk, és reméljük, hogy még folytatódik. Ja, és nem felejteném el még a Terakva kiállítást, ami ebből a sorozatból egy picit, hát nem kilóg, de kicsit más, mint a többi, de pont a másságában érdekes. Judita az utazásai során összegyűjtött természeti kincsekből, kagylókból, kövekből, a természet ajándékaiból, a Jóisten ajándékaiból alkotott olyan alkotásokat, amelyek szintén szívet és szemet gyönyörködtetőek. Hát akkor térjünk vissza a jelen kiállításra, de muszáj volt elmondanom, és köszönöm, hogy most itt alkalmam van ezt elmondani.
Hát valóban így van, hogy a múzsák kertje egy csodálatos kert volt valóban virágokkal, de hogy ne csak a honlapon csodálhassák őket meg, ezért invitálom a rádióhallgatókat a Péceli Rádai kastélyba, ahol október 4-ig látható mind a múzsák kertje című tárlaton, mind a magyar mesevilág. Úgyhogy nagymamák az unokáikat és természetesen gyerekeiket is elvihetik, hiszen mindenki megtalálja a szívéhez közel álló mesehőst, de ugyanakkor a tanulmányaiból felismerheti bizony azt a múzsát, ami egy-egy nagyszerű írónak, költőnek az ihletője volt.
Sőt, most a kiállításon láttam egy gyönyörű könyvet is, ami megvásárolható, és azt azért ajánlom a kedves hallgatók figyelmében, mert a szobrok mellett egy-egy mese is olvasható, és feltett szándékom, hogy ezt én is végigolvasom. Benedek Elek nyomán, ha jól gondolom, Judit alkotásai.
Hát természetesen ugye a Benedek Elek féle gyűjtésen nőttem föl, de hát az én szüleim, a nagyszüleim meséltek nekem, és korondi nyelvjárásban írom ezeket a meséket, és olyan mesehősöket fogalmaztam és mintáztam meg, akik viszont a mi ősvallásunkhoz köthetőek. Ha csak egy példát hozunk, akkor csak a Tündér Ilonára kell gondolni, aki ugye a világ szép napba öltözött boldogasszony, azaz a Babba Mária személye maga. De hát azt gondolom, hogy szerethető mesék lesznek, és hát szeretném, hogy eljutna minden gyerekhez. Az az igazság, hogy a meséskönyv az rendkívül fogy, már alig néhány darab van belőle. Tehát mindig ugye az ember saját maga adja ki ezeket a könyveket, és véges ez a helyzet. De hát Jóisten kenyelméből majd megszületik az újabb kiadvány is, amint most dolgozom. Természetesen ezek a Magyar Nagyasszonyok, ahol az első, második és a harmadik rész is egyben, remélem Jóisten kegyelméből tényleg egy szép-szép kiadványban jelenik majd meg.
Én egész biztos vagyok benne, hogy ez meg fog születni. Hát Juditból olyan erő sugárzik, és olyan erős Isten kapcsolatot érzek, ami biztos, hogy az elhivatottságnak egy biztos jele, tehát megkapja a szükséges segítséget ehhez, hiszen egy szent ügyet szolgál a maga kedvességével és humorával együtt. Tehát nekem ezért, megmondom őszintén, hogy Szent Erzsébet, most egy kicsit csapongok, de Szent Erzsébet azért is kedvenc szentem, mert őróla írják a korabeli történetírók, hogy ő nem úgy volt szent, hogy ájtatoskodott és szomorkodott, és csak mártírkodott, hanem ő nagyon vidám volt, és ő nagyon vidáman játszott, és szerelmes volt a férjébe, és időnként bement a kápolnába, és imádkozott, majd visszatért az életbe. Tehát igazából nekem ez a szimpatikus, és ez a nem is szimpatikus, ez rossz szó, példaértékű, valódi érték, amikor valaki ezen a földön asszonyként teljes életet él, és a menny felé szintén hihetetlen erővel kapaszkodik, illetve a lelkének egy része már ott él. Csak úgy zárójelben. Egyébként ezen a kiállításon Szent Erzsébet szobra valóban nagyban ott van újra a korábbi kiállítások mellett, a kiállítás közepén a várban. Még egy pillanatra térjünk vissza a három főszobor egyikére, amelyik volt ugye a legelső a Magyarország anyaország, és utána mellette rögtön a Patrona Hungárié, magyarok nagyasszonya. Hát ezt különösen ajánlom a figyelmükbe, mert a szüzanya arca egy magyar arctípus, tehát ez nagyon nehéz megfogalmazni, de tényleg olyan rokonnak érzi az ember. Ránéz, hogy mintha már láttam volna, tehát olyan egy közülünk való, de mégis sugárzó arccal, és különösen a palástját. Na, ennek a hogy készült a palást, mert az egész szobrot egy gyönyörű palást fogja közre, az embernek kedve volna bebújni ez alá a palást alá, olyan védelmet kérni.
Valóban a Patrona Hungárié vállára egy gyönyörű szép palást borul, sátorlapszerűen. Azért sátorlapszerűen, mert minek utána a Szent István királyunk felajánlott bennünket a szűzanyának, úgy szerettem volna, hogyha ez a palást sátorszerű formát hoz, hogy valóban az összmagyarság el tudjon bújni alatta, védelmet találva. A Patrona Hungária, azaz a magyarok nagyasszonya, a teljes magyar nagyasszonyoknak a legfontosabb darabja és a középpontja. Ő készült el a legkorábban, ő volt a legelső darab a kiállított tárgyak között, és úgy kell elképzelni, hogy egy félköríves talapzaton ül a Patrona Hungária megszemélyesített alakja, mezítláb, mert hogy ikonográfiailag illik úgy ábrázolni őt, mint ahogy a szenteket, tehát mezítelen lábbal tapos a félholdra, ami alatt kikandikál egy kígyó, azaz a bűneinket tapossa el. Az ölében látható a kis Jézuska mosolygó tekintettel, áldásra emelt kézzel, miközben a másik kezében tart egy jogart, ami tulipán formájú, a magyar népművészetből vett motívum, ami pontosan az anyaságot és az anyaföldet szimbolizálja. A Patrona Hungárié fején természetesen a Szent Korona van, mögötte glóriával. És hát a palásra visszatérve technikailag egy rendkívül nehéz megoldás, hiszen a magyar koronázási palástot látjuk viszont kicsiben, tényleg sátorlapszerűen. A koronázási paláston látható összes vértanú és szent, a napba öltözött boldogasszony, Szent István és Gizella medalionba formált portréja, a pici kis Szent Imre maga, és a latin nyelvű felirat is olvasható ezen a kazulán, ahogy ugye szakszóval hívjuk mi művészettörténészek, az, hogy 1031-ben készítette Szent István és Gizella a Veszprémi Apáca kolostorban. Tehát ezt még el is lehet olvasni, aki a latin nyelvet bírja, úgyhogy rendkívül nehéz technikailag, hiszen ez domború. Tehát azt jelenti, hogy tükörben kellett dolgoznom, hogy a külső felülethez ne érjek hozzá, hiszen ugye a lágy agyaglap elveszítette volna ezt a domború hímzés motívumát, arról nem is beszélve, hogy egy lágy nagyméretű agyaglapot, ha ide-oda hajlítgatunk, ráemelünk egy testre, annak ugye le kéne szakadnia. Szóval sikerült legyőzni.
És nem szakadt le.
Lehetetlenséget is, és valóban nagy öröm számomra, hogy leküzdöttem a lehetetlent, és egyre inkább jobbak lesznek a palástok, tehát én magam is folyamatosan csiszolom a technikámat, és nagyon nagy dolog, hogy nem léptem vissza az első kudarctól, hanem Jóisten segítségét kérve tényleg meg tudtam oldani a nehéz pillanatot is.
Igen, és akkor még egy pillanatra, még visszatérve, még a mostani kiállításra, semmiképpen nem hagynám ki Slachta Margit szobrát, aki az első Magyarország gyűlési képviselő volt, de tulajdonképpen ez az ennél sokkal fontosabb szerepe is volt, túl azon, hogy ez egy óriási dolog, hanem a Magyar Szociális Testvérek Társasága megalapítója volt. És a sok igazán nőies ruhába öltözött, nőies frizurával, valódi női kisplasztika szobor között egy kicsit szerényebb és más jellegű egyéniség látszólag, de valójában ő benne egy hatalmas tűz lobogott, hiszen tudjuk, hogy a mai napon is a Szociális Testvérek Társasága az egyik élőbb és értékesebb női szerzetes rend Magyarországon.
Hát Slachta Margit az egyik szívemhez legközelebb álló személy volt a kutatási anyag között. Mint mondtam, szubjektív válogatás, de hát akkor, amikor a Salkaházi Sárát azóta ugye Boldoggá is avatták, mintáztak, engem elvarázsolt az, hogy nem a középkorban, hanem gyakorlatilag 1945-ben valaki az életét ajánlotta föl azért, hogy mások ne halljanak meg, és a Jóisten kegyelméből ugye ő menekített embereket, és végül ugye elveszít az életét is. Szóval ez elvarázsolt engem, és az, amikor Slachta Margit életét megismertem, és az, hogy ő milyen sokat dolgozott a szociális helyzetben, legyen az gyerek, öregasszony, nehéz munkásember, hát szóval egyszerűen úgy éreztem, hogy három ember élete is kevés lenne ahhoz, amit Slachta Margit megélt. És hát nem véletlenül ez a kompozíció, hiszen ő egy olyan padon ül, ahol a háttérben látunk magyar népművészeti motívumokból komponált tulipánokból összeálló feszületet, egy kereszt motívumot, aminek a pad része is tulipánokból áll, a padnak a két oldala. Szinte öleli ez a pad két oldala a Slachta Margitot, hiszen az egész életét, a hit, a remény és a szeretet, ez a három erény töltötte be, és mint mondtam a beszélgetésünk legelején, számomra ez nagyon fontos. Úgyhogy Slachta Margit a fotók alapján is, és az életrajza alapján is rendkívül kedves, szeretetet sugárzó, egy kicsi, pici törékeny nő volt, aki hát a kicsisége ellenére fantasztikusan nagy dolgokat hozott létre. És a Szociális Testvérek Társasága, akiket 1923-ban alapított, hát számomra a világias mi voltjuk miatt is talán, de leginkább a tetteik miatt és a lelkületük miatt a legközelebb álló szerzetes rend ma a Nagy Magyarország területén.
Köszönöm szépen, és végezetül nagyon jó lenne egy pár szót beszélni a gyerekkorodról, illetve szüleidről, az indulásról. Nem lehet kihagyni, csodálatos élmény a édesapádék házában lépni Korondon.
Hát, csak nagy-nagy szeretettel tudok az édesszüleimről beszélni. Hát, mint meséltem, édesapám Józsa János fazekasmester Korondon, nagyon-nagyon sokan befordulnak azért oda a Józsa portára, ha Erdélyben járnak. Hogyha megnézik a falaikon lévő korondi kerámiákat, elképzelhető, hogy éppen az én édesapámnak a munkái lógnak ott. Úgyhogy számomra ez egy nagy-nagy feladat is az életben, hogy az édesapámra, a szüleimre, a székelységre, mint olyanra, és a magyarságra valóban a munkáimmal csak pozitív vélemény, pozitív élményt hozzak. Úgyhogy mindig felkötöm a felkötnivalót, és ennek fényében teremtem meg idézőjelben az alkotásaimat. Hát természetesen az atyai házból hozott élmények azok, amik megvalósulnak. Ilyenek voltak legelőször ugye a népi életképek, a honfoglaló magyarok. Aztán ugye a nagyasszonyok, később, amiről beszéltünk is, a múzsák kertje, a terrakva világa, a magyar mesék, a magyar táncok, és az idén újra a magyar nagyasszonyok. Biztos, hogy a neveltetésből adódik ez a tematika.
Engedtessék meg újra egy személyes élmény. Egy székelykapunk keresztül lehet bejutni Józsa János portájára, és ott van egy gyönyörű felirat, ami így hangzik, hogy a jó szívűnek tágos, rossz szívűnek szoros, békesség a bémenőnek. És ez nagyon tetszik nekem, hogy már itt rögtön így helyre rakja az embereket, hogy ide csak az jöjjön, akinek jó szíve van, tiszta szíve van, akinek nem annyira, az annak nincs itt keresni valója. Szeretem ezt a székely szókimondást.
Az az igazság, hogy ez a mi régi székelykapunkon volt, most az újra csak a békesség a bémenőnek felirat maradt meg, mert a fafaragó saját intuícióból gyönyörű dolgokat faragott, és ez a régi felirat elmaradt. De valóban így van, hogy aki oda belép arra a portálra, és rácsodálkozik a gyönyörű szép kézzel készített edénykékre, legyen az kicsi vagy hatalmas, hiszen a fazekas mesterséget a testvérem János örökli, és hát olyan tehetséges korongos, hogy embernagyságú vázát is meg tud korongozni. Tehát van, amire rácsodálkozni azért ott. Úgyhogy nem véletlenül a székelykapu komponálása Tamás Járon múzsájaként éppen a mi családunk székelykapuja jelenik meg, amit éppen egy székelyember kinyitja és beinvitálja az arra járót. Sok szeretettel üdvözlöm azokat a hallgatókat, akik itt a végén kapcsolódtak be az adásba, és nem tudnák, ez a Mária Rádió női kincsek adása, és a vendégem, kedves vendégem Józsa Judit, kerámikus és művészettörténész, és az ő éppen aktuális kiállításáról, illetve a magyar nagyasszonyokról beszélgetünk. De olyan hihetetlen mennyiségű kincset
kaptam én ma itt, és remélhetőleg a kedves hallgató is úgy érzi, hogy én elgondolkodtam ezen, és szóvá is teszem, illetve megfogalmazom azt, hogy az egész kiállításról szinte kiabál az, hogy Judit nem csak idézőjelben csak mint képzőművész, hanem mint művészettörténész, sőt tudós szerepel itt a kiállításon, hiszen hatalmas kutatás tömeg előzte meg ezt a kiállítást, tehát magukat a kis plasztikák alkotásait. És ennek kapcsán én buzdítanám a kedves hallgatókat, hogy ha módjuk van és megnézték a kiállítást, vagy akár csak hallgatták ezt az adást, olvassanak utána egy-egy nő alaknak az életének, hiszen olyan tanulságos, olyan gazdag, olyan felemelő, hogy az ember önkéntelen is, akár olvasás közben is kihúzza magát, és azt mondja, hogy igen, ezért érdemes. Ilyen példaképek, ilyen előjáróink, ilyen előttünk járó női hölgyek is voltak, és vannak is ma közöttünk. Úgyhogy mindenképpen én úgy megyek el innen a stúdióból ma, hogy sokkal gazdagabbnak érzem magam, mint korábban. Judit, segíts a hallgatóknak, kérlek abban, hogy hogyan is fogjanak neki, vagy hogy kezdjék el ezt, vagy hogy folytassák ezt az olvasást, vagy egyáltalán az érdeklődést ezek után a csodálatos hölgyek és a példaképek után.
Könnyű dolguk lesz a hallgatóknak, nem annyira nehéz, mint annak idején nekem, hiszen én ugye az első tárlatot 8 évig kutattam, aztán, hogyha összeszámolom, most már 12-13 év kutatási idő van mögöttem, úgyhogy ha majd tényleg sikerül megírnom a Magyar Nagyasszonyok kötetét, akkor minden egyes asszonynak közérthetően, és a számomra legfontosabb, és a lelkiességét sugárzó idézetekkel legalábbis azzal szeretném, hogyha kiadvány megjelenhetne, de majd remélhetőleg, hogy a honlapon is az életrajzokat olvasni fogják. Nem kell nagyon sokat kutatni, mint nekem. Én attól vagyok boldog, hogyha eljönnek a kiállításra, és ott rácsodálkoznak. A tudatalattiukban ott elrejtett régi tudás felelevenedik. És tényleg azt az érzést, amit ugye szándékosan próbáltam belecsempészni, ezt a belső lelki kisugárzást egy-egy szoborba, ha megérzik, és valóban érzik azt a büszkeséget, ami nem véletlen, hiszen ezek az asszonyok olyan életet éltek, hogy példaértékűek számunkra, legyünk férfiak vagy asszonyok, akár gyerekecskék, akár idősebbek. Tehát méltó példaképeink ők, és minek utána a történelmünk elég nehéz pillanatokat tartogatott. Nem a nehéz pillanatokra kell mindútonan emlékezni, és hogy mondjam, a múltban sírdogálni a bánatunkban, hanem meg kell találni, én úgy érzem, azokat a pozitív embereket, akik erőt adnak. Én kívánom, hogy megérezze minden kedves hallgató ezt az erőt, és hogy érezzék, hogy én rendkívül hálás vagyok azért, amért olyan sokan jönnek el egy-egy tárlatra, hogy egész munkásságomat ugye most már végigkísérő, újra-újra visszatérő tárlatlátogatók vannak, és természetesen a szüleinek is hála és köszönet, hiszen nélkülük nem lennék itt, és nem lenne lehetőségem arra, hogy ilyen kerámiatárgyakat és kerámiaszobrokat álmodjak meg, és hozzak úgymond létre, teremtsek. Úgyhogy mindenkinek, aki az én szívemben ott van, annak hálás köszönetem. És szeretném, hogyha a következő zeneszámmal ezt meg is érezni.
De még mielőtt felcsendülne ez a szép zene, én szeretnék önöktől elbúcsúzni, hálás köszönettel, hogy megint bennünket választottak. Elbúcsúzik önöktől a műsorvezetője, Ágostházi Mária, és kedves vendégem, Józsa Judit. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Köszönet édes hangodért, mit fülembe súgtál, ha bánat ért. Most bármerre járok, nem zavar a hangos zűrzavar, mert nem hat rám az aj.
Köszönet minden vigasz ér, mit szívedből adtál bennem ér.
Jobb hely már a föld.